budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a Magyar Rádiózás udvari balandjai. Vadon János, Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
Nyolc óra után 9 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, M0-áson. Mi van? Kérdez egy hallgató Maglódnál, nem lehet haladni, Barnabás. Kérdezte, valaki tudja, akkor küldj el nekünk. Jó, valószínűleg eső, sokan vannak, és dugó van. 0-23-111-111 az SMS számunk, Jani, itt vagy te is, jelentkezz.
Itt vagyok én is, és a baleset nincsen az M0-áson, most megnéztem. Nem azért, mert innen oda látni, hanem mert fölmentem az útinformóra.
Nagyon szépen köszönjük. Na, mi pedig elkezdjük a témát, amiről beszélgettünk, és amit már ugye felvezettünk a hírek előtt. Az egyik stream szolgáltató most tűzte műsorára a visszatérés Epipó című filmet, ami egy dokumentumfilm, és hát egy kultikus tábort mutat be, ugye, ami a 80-as években sokak számára ismerős volt, értelmiségi családok gyerekei, akik kiváltságosak voltak, és egy-egy hosszú várólista után ugye be tudtak kerülni a táborba, 3 hét szabadságot, szabad gondolkodást, és... hát egy olyan klassz dolgot, elvileg klassznak tűnő dolgot élvezhettek ugye Szendrőn ebben az ominózus táborban. Aztán ugye robbant a bomba egy 444-es cikk után, miszerint kiderült, hogy a sokak által kedvelt, szeretett, rajongásig tisztelt magyar tanár szexuálisan közeledett, szexuálisan bántalmazta, abuzálta az ott nyaraló táborozó gyerekeket. És a film önmagában ugye erről a történetről szól, nagyon sok kérdést vet fel, aki látta, az pontosan tudja, hogy miről van szó. És hát nekünk is szülőként ugye nagyon sok kérdés van a fejünkben, leginkább ugye az a fajta viszony ilyenkor, hogy egy gyerek miért nem megy oda egy szülőhöz, hogy miért nem mondja, hogy ez hogy tudott ennyi ideig titokban maradni, hogy ez hogy nem tud kiderülni, közben az egész esetnek valahol érted a dinamikáját, hogy közben egy gyerek...
Nem akarod elfogadni.
Csak nem akarod elfogadni, de hogy válhat egy rajongott szeméből egyszer csak egy ilyen ember úgy, hogy közben a gyerek mégis azt gondolja, hogy ez valakinek elmondaná, vagy erről beszélne, akkor elárulná azt az embert, aki lehet, hogy éppen szexuálisan vagy verbálisan megalázza. Megérkezett hozzánk Kovács Mihály, aki Sipos tanár úr egyik tanítványa volt. Hello, Misi, jó reggelt!
Jó reggelt, hogy itt vagy. Sziasztok!
Szialo. És köszönjük szépen, hogy vállaltad a beszélgetést. És neked ez egy nagy dilemma volt, amikor először megkerestek ezzel, hogy beszélj róla, vagy hogy vállalod-e arccal névvel, vagy azonnal igen mondtál?
Nem mondtam azonnal igent. Nekem egy éven keresztül tartott, amíg a Olá Judittal, a filmrendezőjével beszélgettem. Ő keresett meg engem, hogy vállalnék egy szereplést ebben a dokumentumfilmben. Egy éven keresztül mondjuk 2-3 hetente találkoztunk, és beszéltünk mindenféléről, a filmről, magamról, a régi emlékeinkről. És hát ez alatt az egy év alatt sok minden történt, sokat gondolkodtam, átgondoltam az életemet, meg átgondoltam, hogy mit jelentene az, hogyha vállalnám a szereplést, és aztán végül is afelé billentem, hogy beleállok a dologba, mert egyrészt talán nekem is fontos, másrészt pedig lehet, hogy másoknak is tudok segíteni azzal, hogy adom az arcomat, meg a nevemet.
Hát hogy az egészhez. Ugye erről beszéltünk már itt kint, amíg találkoztunk az előszobában, hogy ez oké, hogy a 80-as években történt, de hogy ez tulajdonképpen bárhol, bármikor, bármelyik családdal, ha van valakinek hasonló hajlamú ember a közvetlen környezetében, akkor ez a jelenkorra ugyanúgy megtörténhet. Mesélj nekünk egy kicsit erről a táborról, hogy azért ezt megértsük, mert azért sok-sok idő eltelt nyilván, hogy mitől volt ez ennyire különleges, vagy mitől volt ez ennyire, hogy is mondjam, csak kiváltságos nektek, akik részt vehettetek ebben a táborban, csak hogy megértsük ennek a hátterét, hogy várólista volt, azt olvastam, ez igaz, így hogy van. Nem is tudott akárki elmenni.
Így van. Ez ugye 80-as éveket írjuk, amikor az úttörő mozgalom elég erős volt, meg ugye a gyerekek nagy része, lehet, hogy a hallgatók nagy része nem tudja, de hogy az úttörő mozgalom volt akkor, ami a gyerekek számára mindenféle keretet adott, nyári úttörőtáborok, stb., ami ugye illeszkedett az akkori rendszerhez. Ez a tábor, ez tulajdonképpen pont az ellentetje volt, hogy abban az időszakban, amikor nem volt demokrácia, mi egy kicsit demokráciát játszottunk. Tehát, hogy a gyerekek nem utasításokat követtek, illetve azt gondoltuk sok esetben, hogy nem utasításokat követünk, hanem mi is aktív alakítói, meg részesei voltunk ennek a tábornak. Én 8 évesen kerültem oda, és egészen 14 éves koromig voltam táborozó, utána pedig úgynevezett szobafőnök lettem, tehát, hogy én vigyáztam a kicsikre. És azzal együtt, hogy miről szól ez a film, nekem ez egy baromi nagy élmény volt. Én nagyon szerettem oda járni, elképesztő játékok voltak, iszonyatos energia, meg kreativitás volt benne, és hát volt egy központi figura, aki pedig nagyon, karizmatikus személyiség volt, aki az mindenki megpróbált közel kerülni.
Az ő módszerei, az ő az a fajta dolog, amivel hát gyakorlatilag rátok telepedett, az nem volt egy picit ugyanolyan, mint mondjuk a szocialista táborokban. Tehát itt is voltak szabályok, én megnéztem a filmet, kiderült, hogy komoly büntetések voltak egy csomó esetben. És ez nektek akkor nem volt feltűnő? Vagy azt mondtad, hogy ez benne van, ez a játékszabály?
Hát ez akkor úgy tűnt, hogy benne van. Aha. Tehát, hogy a nagyon sok jó mellett voltak olyan dolgok, amiket lehet, hogy az ember nem annyira szeretett, de a sok jó ezt tulajdonképpen árnyékolta. És gyerekként, 8-10-12 éves gyerekként az ember egészen máshogy gondolkodik, mint most.
Volt egy olyan pillanat, amire te emlékszel, amikor ez a kapcsolat ezért csak elkezdett átfordulni, vagy megváltozni? Mert azért ennek ugye nagyon érdekes a dinamika, hogy gondolom nem először vagy elsőre történik bármi, hanem bizalmasra lesz az ember egy ilyen tanárnak, ugye Sipos tanárról van szó, hogy érzi, hogy kiváltságos, egészen közel van hozzá. Ez egyfajta bizalmi kapcsolat, ami aztán szerintem, és gondolom én fokozatosan épül, vagy mélyül, vagy megy el rossz irányba. Neked volt egy pont, ahol ez átfordult a tanár és a te kapcsolatod?
Hát egészen egyszerűen akkor fordult át, amikor először próbált meg úgy közeledni hozzám, ami mondjuk nem helyén való, nevezzük így. De hogy addigra már annyira, hogy is mondjam, erős szó, hogy át volt mosva az agyunk, de hogy egy olyan légkör vett minket körül, hogy ez a tanár, aki nálunk mondjuk egy ilyen 15 évvel volt idősebb, tanár és táborvezető, haverrá vált, ami nem volt akkoriban nagyon bevett. Tehát most megint az úttörőtábor példáját hozom, az úttörő vezetők, vagy valakik, azok sose voltak igazából a haverjaid, vagy sokkal kevésbé. Ő tulajdonképpen dacára annak, hogy sokkal idősebb volt nálunk, pont úgy viselkedett, tulajdonképpen infantilis módon, hogy mi havernak éreztük magunkat, és ugye az ember a barátaival egész más gyerekkorában, meg felnőtt korában is.
Hát hogy nem, teljesen más kapcsolat, csak hogy mindenki értse, hogy nem egy megmondó ember volt, aki fölülről beszélt, hanem egyszer voltak szabályok, de közben így haver van, volt, lelkitárs van. Volt, barát volt, sokszor a szülők mondták, ugye, hát ez a filmből is kiderül, hogy menj hozzá, beszéld meg lelki problémákat, szerelmi ügyeket, kamaszkori dolgokat, tehát egy pót szülő tulajdonképpen.
Így van.
A Sipos tanár urat így kellett elképzelni, csak mondom,
nagyon
hogy mindenki értse.
Hogy... Bocsánat, hogy beleszólok, nyugodtan. De hogy nagyon sok olyan gyerek volt, aki nem teljes családból származott, elvált szülők, zűrös háttér, félárvák voltak, stb. Tehát sokaknak nem volt meg az az apaképe, amit a Sipos meg tudott nekik adni, ami visszaérésre ad lehetőséget.
Hát, és ebben az esetben adott is. A gyenge láncszem abból a szempontból,
lehet.
Hogy te voltál, aki robbantottad a botrányt,
így van,
mert
van.
Neked a teljes családod így volt van. Akkor, és te oda mertél menni az édesapádhoz.
Igen, nekem jó viszonyom volt az apámmal, és... dacára annak, hogy jó viszonyban voltam az apámmal, dacára annak nekem is ez, nem emlékszem pontosan, de szerintem legalább egy évig eltartott, amíg el nem jutottam odáig, hogy oda megyek hozzá.
És akkor örülöttél ebben az egy évben, hogy ez helyes, amit teszek, mert hiszen mégis egy barátom, de azért ez túlmutat már a barátságon?
Persze, hogy örülöttem. Tehát, hogy ugye gyerekként, ha valaki olyan barátkozik veled, akit magadnál magasabbra pozícionálsz, akkor azt nem akarod elveszíteni. Ja.
Hát hogy nem. Beszélünk majd magáról a dilemmáról, csak hogy megértse mindenki, hogy mi van ilyenkor a gyerekben, ugye? Mert hogy ezt említettük, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy megtörténik bármi, hazamegyek, elmondom, hiszen akkor azt gondolom, hogy akár el is árulhatom azt, akit én kedvelek, vagy közel vagyok hozzá. Jó, de muszáj arról beszélnünk, hogy konkrétan mi történt, mire vettő rá benneteket, azt... Ez egy verbális erőszak volt, több volt annál, szexuális zaklatás volt. Mi most a mostani kategória, mit tud mondani az ember, hogy mit mondaná, hogy mi volt ez pontosan?
Hát én úgy mondanám, és próbálok enyhén fogalmazni, hogy közös szexuális játékokra akart minket rávenni, mert hogy többen voltunk.
Akart rávenni, ez azt jelenti, hogy nemet mondtatok, vagy ez azt jelenti, hogy rá tudott venni, és
volt
megtörtént,
olyan,
amit szeretett volna?
Volt olyan, aki nemet mondott, és volt olyan, aki meg nem tudott nemet mondani.
Te melyik voltál?
Én az voltam, aki nemet mondott, illetve hát részben benne voltam játékokban, de nehéz ezt megfogalmazni, de hogy velem nagyon súlyos dolog nem történt.
De volt akkor, akivel súlyosabb
volt,
dolgok történtek.
Igen. A filmben is beszél egy srác, akivel nagyon súlyos dolgok történtek. Ezt láttátok ti is. Aki látja a filmet, az hallhatja, hogy mik történtek. Nincsenek pikáns részletek a filmben, mert nem ez a lényege, meg szerintem ezeknek a sztoriknak nem az a lényege, hogy egész pontosan mi történt, hanem hogy állhatott elő egy olyan helyzet, hogy valaki ilyesmikre tud kamasz gyerekeket rávenni.
Ott az ember, azért ez fontos, érzi, hogy valami nincs rendben, vagy olyan szinten a bűv körébe tud kerülni egy ilyen embernek, hogy szinte természetesen teszi meg, vagy ott nem is tesz fel magában kérdéseket, vagy csak legbelül ott hátul gyerekként érzi, hogy ez a szituáció most nincs rendben, de megteszem, hogy nehogy kiesek akár abból a körből, amiben benne vagyok.
Én magamról tudok beszélni, én éreztem, hogy ez nagyon nincs rendben. Tehát, hogy én egy éven keresztül azt éreztem, hogy valami feszül bennem, mert ez nem oké. És oké, hogy egy párszor fölmegyek hozzá, és a filmben beszélünk erről egy picit részletesebben, hogy mi történt. Azt éreztem, hogy nem kéne fölmennem, de féltem attól, hogy elveszítem őt. És aztán mondom, egy évnek kellett körülbelül eltelnie, és volt egy konkrét kiváltó ok, hogy én miért mondtam el az apámnak, hogy ugye én egyrészt a táborba is jártam, meg egy gimnáziumba is Budapesten, ahol a magyar tanárom volt, és az egyik osztálytársamat, aki nagyon jó barátom volt, őt is megpróbálta rávenni erre, és ez volt az utolsó csepp.
Amikor te elmesélted a szüleidnek.
Amikor elmondtam az apámnak, az apám fölhívta ennek a srácnak az anyját, és másnap bementek az iskolába, és azt mondták, hogy akkor ennyi.
Hogy ott robbant a bomba, igen, tulajdonképpen. Igen,
igen. Kettesben sosem maradtál vele? Tehát mindig többen voltatok?
Az a nehéz, hogy ezekben a történetekben az agy nagyon sok mindent töröl. Tehát, hogy én többes együttlétekre emlékszem, most az együttlétet ne abba, a szónak ne abba az értelmében
vegyük.
Együtt voltunk, igen. És arra is emlékszem, hogy kifejezetten ezek miatt kerültem azt, hogy kettesben legyünk. És mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy a gimnáziumban egyszer odajött hozzám, hogy kettesben menjünk el egy hétvégére, mert valamit kéne csinálni egy vidéki házban. És én tudtam, hogy miért akarja ezt. És nemet mondtam neki. És én, akit ő engem nagyon szeretett az osztályban is, vagy legalábbis úgy viselkedett velem, mint akit szeret, attól kezdve elkezdett kerülni, mint egy sértett szerelmes. Ami ugye nekem baromi szar élmény volt, hogy az ember, akire fölnézek, meg akinek nagyon sokat köszönhetek, hirtelen, amiatt, hogy nemet mondok neki, azt mondja, hogy jó van, akkor ennyi volt.
A lelki zsarolás is volt.
Hát hogy ne, ebben benne van, és hogy ugye milyen fontos, hogy a szülők megértsék ezt a fajta kapcsolatot, ugye, mert a film kapcsán azért ez sokakban megfogalmazódott, hogy de miért nem derül ki, de miért nincs egy gyerek, aki ezt azonnal elmondja, hogy közben azért ez egy olyan szoros szövetség is, akár amíg ez a dolog nem történt meg, egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy ott van egy 10-12-14 éves gyerek, aki hirtelen nem tudja, hogy most az igazságot válassza, és azzal elárulja azt, akit ő közben imádott, szeretett, mert jelen neki valamit. Vagy tartsa magában, és ez a fajta örlődés, gondolom, az, ami gyerekként azért nem egy egyszerű élethelyzet, válaszolva azoknak, akik ennek nem értik a dinamikáját, hogy miért nem beszél azonnal erről.
Nem egyszerű. Nem egyszerű.
Hiszen akár te egy árulásnak is megélheted, hogy közben rosszat kell mondani arról, igen, akit mondjuk 6-8 évig imádtál, és egyfajta pótszülőként tekintettél rám.
Meg nem? A másik fele,
hogy pont ezzel élnek, aztán vissza
így
sajnos.
Így van, így van, meg hogy tulajdonképpen volt egy függő helyzet. Tehát, hogy egyfelől a tanárom volt, másfelől pedig a táborvezetőm volt. Tehát gyerekként két szálon is fügtem tőle. És ugye azt lehet tudni, hogy az ilyen típusú eseteknek a nagy része az nem arról szól, hogy valaki az utcán random összeszed valakit.
Ezért fontos.
Hanem családon belül, valami zárt közösségen belül, és ugye a film arról is beszél sokat, hogy egy zárt közösségen belül, ha valaki visszaél a hatalmával, akkor milyen rettenetes dolgok történnek. És a film az tulajdonképpen ennek is a feldolgozásáról szól, hogy amit mi gyerekként, vagy a kevésbé vettünk észre, azt most felnőttként hogyan értékelünk.
Ezeket akár egy ilyen terápia is lehet, nem? Erről beszélni, részt venni egy ilyen filmben, beszélni a rendezővel, magadból kibeszélni, hát azt gondolná az ember, hogy ez olyan, mint egy ilyen nyílt színen zajló pszichoterápia, ahol te azért ezeket a helyére teszed, vagy feldolgozod.
Hát én a családom régóta tud erről, tehát meg a közeli barátaim nagyon régóta tudnak erről, hogy velem történt egy ilyen, de mondjuk én ezt sose reklámoztam, mert miért reklámoztam volna. Én azt gondoltam, hogy elég az, hogyha hozzám közel állóknak beszélek, de aztán egy igazi terápián, ahova más miatt mentem egyébként, ott jött elő ez a történet. És a pszichológus, akihez nagyon szerettem járni, ő kezdte el ezt nagyon jó érzékkel megpiszkálni, és akkor bennem is fölpiszkált valamit, mert szerintem az van, hogy akármennyire azt hiszed, hogy túl vagy rajta, akármennyire elnyomod magadban, ezen igazából soha nem lehet túl lenni.
Egy kicsit mindig könnyebb lesz talán, ha beszélsz
egy kicsit
róla,
mindig,
de nem lesz.
Igen, igen, ezért is jöttem el ide, mert...
Ez nagyon bátor dolog, igen. Azt nagyjából tudjuk, hogy hány gyerek esetet áldozatául Sipos tanár úrnak, hogy hány gyereket manipuláltott úgy, hogy egészen közel kerültek hozzá, és aztán szexuálisan inzultálta őket? Van erről valami szám? Hát nagyon sok gyerek megfordult azért,
igen,
ebben a táborban.
Igen. Ugyan ebben a típusú problémában az is van, hogy nagyon sokan egyedül érzik magukat, mert nem tudják, hogy másokkal megtörténik-e, és az egyedül lét miatt szégyent is éreznek magukban. Velem ez nem így volt, mert hogy mi az iskolában is, meg a táborban is egy ilyen elég szűk magot képeztünk, és elkezdtünk beszélgetni erről. Tehát, hogy az már kiderült akkor, hogy nem vagyunk egyedül. Az mindenképpen segít, hogyha ha kiderül, hogy nem egyedüli áldozatok vagyunk, hogy így nevezzem. De hogy összesen hány emberről van szó, azt nem tudom. Én egy néhányról tudom, akikkel beszéltem. Nincs erre semmifajta felmérés. Sokan tudják magukról, akik szerintem azóta se beszéltek erről.
Nagyon megváltozik az ember abban az egy évben, gondolok itt azokra a szülőkre, akiknek csak bármiféle gyanúja van, hogy a gyerekkel valami nem stimmel. Hiszen azért ez egy belső dilemma, amiről beszéltünk, ez egy vajudás, ez egy hosszú-hosszú lelki menetelés egy kamasznak, hogy ezt az egészet helyre tegye, kivel tudja megosztani, egyáltalán megoszta, vagy elárulja azt az embert, aki tulajdonképpen egy másik szituációban őt árult el, de a kamasz mégis védi. Hogy voltak jelek, vagy lehetnek nekünk jelek, akár szülőknek, akik ezt hallgatják, hogy lehet észrevenni ezt egy gyerekben, hogy valami hasonló megy át.
Hogy én milyen voltam akkor, azt arra nem emlékszem, mert ugye eleve 14-15-16 éves kamasz voltam, ami egy ilyen nagyon nehéz időszaka az embernek, mert annyi minden változik, meg annyi minden nyílik ki, ez a kezdek már felnőtt lenni, de még nem vagyok az. Én nem emlékszem, hogy milyen voltam, de amit lehet tudni, hogyha egy gyerek nagyon... minden látható indok nélkül elkezd befele fordulni, vagy kevésbé kommunikálni a szüleivel, vagy kevésbé kommunikálni a külvilággal, az valamire, az egy jel lehet valamire, akár valami ilyesmire.
Nagyon érdekes volt a filmben, ugye nyilatkozik Juditnak, a rendezőnek az édesapja, aki még a táborban is ott volt, onnan származnak a videófelvételek, és ő elmondja, hogy ő neki semmi nem volt gyanús, semmit nem vett észre, sem Juditon, sem amikor bent volt a táborban.
Szerintem nagyon sok gyerek a mai napig, vagy amikor robbant a balhé, akkor tudták meg, hogy azért ez egy ilyen kiváltságos kör lehet, tehát nem történt meg mindenkivel, csak akik a legbizalmasabbak voltak, vagy leginkább közel voltak Sipos tanárúrhoz, mondja, Gyani?
És ráadásul ugye Juditnak az édesapja aztán évekig egyik dolgozott a Magyar Televízióban Sipos tanárúrral.
Igen, ahol ugye folytatta ezt.
Az egészről semmit.
Most, hogy így felnőtt feje visszagondolsz erre a táborra, vagy erre az egészre, mi van az emberben? Harag, dűk, vagy már megbocsátás, vagy már csak a szép dolgok maradnak meg, vagy mindig ott van a tábor, hogy azért ez milyen jó volt, és milyen fontos
ez
volt.
Együtt.
De hogy
ez mindegyütt.
Hogy mindegyütt, hogy azért ez egy ilyen komplex érzés.
Igen. Hát a dű az nyilván elkezd eloszlani, meg ahogy történnek dolgok, ahogy megjelent a 444-es cikk 2014-ben, ahogy aztán ez a film is megjelent, ez segít a dühöt egy kicsit, dühöt vagy frusztráltságot, nem is tudom minek nevezem.
Igen, ez nem is egy érzés valószínűleg,
igen, nagyon sok
minden.
A nehéz érzés az volt igazából, hogy a Sipos karrierje elképesztő módon ívelt fölfelé a tábor bezárása után, meg a tanári pálya elhagyása után, hogy ő egy nagyon magasra szintű vezető lett a Magyar Televízióban, különféle díjakat, kitüntetéseket kapott, és akkor voltunk mi egy néhányan, akit tudtuk, hogy
mi történt valójában.
Neki van egy másik oldal.
Igen. Te gondolkoztál azon, hogy megkerest, hogy leülj vele beszélni? Vagy hogyha látnád, találkoznál vele, mit mondanál neki, vagy oda mennél le hozzá?
Nem tudok erre válaszolni. Nem tudom. Biztos, hogy nem mennék oda hozzá. Mármint, hogy nem keresném őt meg.
Aha.
Nem keresném őt.
Nincs az emberben egy ilyen, hogy oda menni, és beolvasni, és rázudítani, és elmondani, vagy csak magad miatt, nem is miatta tulajdonképpen, hát tudja, hogy
magam miatt volt a cikk, és volt a film, vagy magunk miatt.
Hogy ez
tehát, hogy mi ezt így engedtük ki magunkból, bizonyos értelemben. Tehát, hogy nyilván van az a típusú ember, aki legszívesebben pofán vágná,
biztos,
vagy nem tudom, megveretni valakivel. Ezt tökéletesen megértem. Én nem ez a típusú ember vagyok egyáltalán, meg akik részt vettünk a filmben, illetve a cikkben, mi egyáltalán nem ezek a típusú emberek vagyunk. Mi azt az útját választottuk a megoldásnak, vagy a megoldás keresésének, hogy beszélünk róla.
Abszolút, hát ez is egy fontos terápia, és nagyon nagy segítség lehet másoknak. Inkább csak azért kérdeztem, hogy biztos van az ember fejében egy ilyen elképzelt szituáció, ami néha a terápián vagy egy beszélgetés, ez csak följön, hogy ott áll velem szembe ez az ember, aki nagyon sokáig jelentett valamit, aztán azóta már nagyon sok ideje már valami nagyon más jelent, és egy nagyon más lett azért ez, mint ahogy indult. Tudunk róla valamit, hogy ő hol van, mit csinál, milyen életet él, megbűnhődött-e ezért, ahogy lelkeket nyomorított meg?
Nekem vannak információim, de majd, ha Judittal beszélgettek, ő részletesebben tud majd erről beszélni, mert hogy ő találkozott vele egy-két évvel ezelőtt a forgatás kapcsán. Én is tudok valamit, külföldön él, és valami fajta munkákat végez, de hogy szokott-e ő hazajönni, vagy visszajönni Magyarországra, azt nem tudom. Kevés az információm, Juditnak több van.
Aha, hát megértem, hogy az ember nem is akar olyan nagyon utána menni egyébként tulajdonképpen. Misik, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez egy nagyon bátor dolog, azt gondolom, és hogy fontos, hogy erről beszéljünk, mert hogy sokunknak gyereke van, sokan lehetnek hasonló helyzetben, sokaknak a gyereke akár egy nyári táborban, vagy egy családban, vagy a családon belül élhet át hasonló szituációt, és ezek a fajta vallomások, filmek, azért ezek mind-mind segítenek egyrészt ezt megérteni, kettő, hogy kicsit közelebb hozni, hogy azért ezt mindig azt gondoljuk, hogy valaki mással történt meg, valahol, valamilyen családban, vagy látunk egy ilyen filmet, hogy de jó, hogy nem mi. Aztán itt tulajdonképpen...
És a te szüleid is valószínűleg ezt gondolták, hogy nincs semmi baj.
Szerintem akkoriban ők igazából nem gondoltak semmit erről az egészről, mert hogy ez nem létezett volt a nyilvánosság
ilyen,
előtt.
Nem volt egy ilyen fogalom, nem létezett a nyilvánosság előtt, nem volt ez egy megszokott dolog tulajdonképpen. Hát ez mutatja azt, hogy tudott ez hosszú évekig akár titokban maradni. Nem volt egy megoldó képlete sem a társadalomnak, most már csak egy ránézésre sokkal nagyobb büntetés járt. Tehát nem is tudnád megtenni, azt gondolom.
Hát ez az, de az akkor... volt, ami miatt elkezdték ezt büntetni.
Igen. Sok-sok csontváz dőlt ki a szekrényekből.
Igen. Hál' Isten. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Hívjuk rögtön a rendezőt, Oláh Juditot is. Maradj még nyugodtan, van kedved, örülnénk, ha maradnál. Köszönjük szépen, jövünk mindjárt a hírek után, 8:50 pontosan.
Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
Itt vagyunk, 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye a Visszatérés Epipóva című dokumentumfilmről beszélgettünk, ami hát egy kultikus hely volt a 80-as években, egy gyerektábor, ahova nagyon szívesen mentek a gyerekek, hosszú várólista volt, és mindenki azt gondolta szülőként, hogyha ide a gyerek bejut, akkor az milyen jó lesz neki. Jó is lett, ugye addig, amíg ugye hát nem robbant a bomba, és nem tudták meg az egész ország, és nem tudtuk meg, hogy valójában mi történt ebben a táborban, hogy szexuálisan molesztálták a gyerekeket, hogy kikezdtek velük, hogy mind verbálisan, akár fizikailag, és hát nem utolsó sorban, ugye ez a legfontosabb, szexuálisan is visszaért egy tanár az ő helyzetével, úgynevezett csípos tanár úr, ugye, akinek hát legendás volt az életútja addig, amíg hál' Isten ez a karrier azért meg nem tört, és Mihállyal beszélgettünk, aki ott volt ebben a táborban, részt vett, ugye a szexuális abúzusban, ha lehet így mondani, és hát tulajdonképpen nagyon érdekes, mert hogy Misi elmondta, hogy ez egyik kegyeltje volt Sipos tanár úrnak, és maga a kapcsolat dinamikája, amiről beszélgettünk, és ami a legfontosabb üzenete kell, hogy legyen mindenki számára, hogy tényleg sokszor azt gondoljuk, hogy ez tényleg valamilyen ballonkabátos emberre, valahol valakivel egyszer csak megtörtént, úgyhogy a gyerekünkre tör, és közben ez leginkább azért mindig egy közelálló, a gyereket jól ismerő, családból, közvetlen környezetből kikerülő ember lehet, akire oda kell figyelni, vagy aki molesztálhat.
Molesztálhat gyereket. Legyen gyanús, jaj, már itt írjátok a
nem,
falon.
Nem, erről van szó, hogy mindenki legyen gyanús.
De hogy akkor most már én nem engedem el táborba a gyerekemet. Nem ez a megoldás. Halló.
Nem ez a megoldás, ennek a történetnek nem ez a lényege, csak hogy ismert fel, hogyha a gyerek megváltozik, hogy legyen bizalmas kapcsolatod vele, és hogy erről mennyire fontos, hogy tudjunk beszélni. És ezért is milyen jó, hogy hát Misi is erről tud beszélni. Ígértük, hogy hívjuk még a film rendezőjét is, Oláh Juditot, de Misi is itt van velünk, úgyhogy Misi, nyugodtan, ha van kérdés, vagy beleszólnál, akkor, akkor örülnék, hogyha tudnánk folytatni a beszélgetést. Judit itt van velünk, hello Judit, jó reggel, ciao.
Sziasztok, jó reggel.
Hello szia. Judit. Na hát ugye te nem vagy Magyarországon, ezért tudunk csak telefonon beadni téged.
Igen.
Nagyon érdekes a te történeted is, mert ugye Misivel arról beszélgettünk, hogy ő volt a Sipos tanár úr egyik tanítványa, egy úgynevezett kedvenc, aki a körön belül volt, és ez a fajta mágikus viszony, ez egyszer csak ugye megváltozott, és valami egészen durva és felfoghatatlan irányba ment, ahogy Misi elmondta. Te egészen más szerepet töltöttél be ebből a táborban, mert hogy te úgy jellemzed magad, mint akire azt a címet használták, vagy az volt a beceneved, ugye, hogy a közepes, vagyis hogy hát neked mindig bizonyítanod kellett, hogy ott legyél, vagy ott maradjál. De te konkrétan ugye önmagában a szexuális abúzusban nem vettél részt, hogy hál' Isten te ebből kimaradtál.
Én ebből kimaradtam, igen. Én egyrészt korban is ennél sokkal kisebb voltam, tehát én 6 és 10 éves korom között jártam a táborba, meg azért az érdeklődésének a fő irányultsága inkább a fiúk voltak, bár úgy tudom, hogy azért lányok is voltak érintettek, de én ebbe a körben nem voltam benne.
Amikor megjelent a 444 cikke 2014-ben, neked ott állt össze ez a dolog, vagy te ott jöttél rá, hogy úristen, mi más is történt ebben a táborban, mint amiről tudtál?
Abszolút. Ott jöttem rá, hogy mi történt, amiről egyáltalán nem tudtam, de ott jöttem rá, hogy mi minden volt, amiről valójában tudtam, csak nem foglalkoztam vele ilyen hosszú időn keresztül. Tehát igazából szemtanúja lenni egy csomó olyan dolognak, ahol embereket megaláznak, bántanak, vernek, kiállítanak, mit tudom én, ezek igazából az emberben ugyanolyan mély nyomot hagynak, vagy sebet, vagy cinkosnak érzi az ember magát, vagy bűntudata lesz, csak ezeket nagyon-nagyon eltemeti az ember magában.
Ja, jó köntösbe volt ez csomagolva? Mert ugye pont mi azzal kezdtük Misivel a beszélgetést, hogy ez a fajta rendszabályzás azért nálatok is működött, voltak szabályok. Csak az a köntös, amiben Sipos belecsomagolta, hogy ez maga a buli, maga egy ilyen izgalmas világ, az fette el ezeket a szabályokat és gyakorlatilag az elnyomást?
Hát részben az szerintem, igen, az egész, ez az édes máz, amivel le volt öntve, részben az. Részben pedig a kiválasztottságnak az érzete. Tehát hiába a rendszeren belül mondjuk csak néhányan voltak az igazi kiválasztottak, de mi mind, akik ebbe a táborba nyaralhattunk, azt az érzetet keltették bennünk, hogy kiválasztottak vagyunk, hogy mi nem ott nyaralunk, mint a többiek, hanem mi a világ legklasszabb táborában vagyunk, és emiatt az ember nem akarta észrevenni ennek a negatív oldalait, hiszen azzal valahogy saját magát bélyegezte volna meg.
Hát meg gyerekként szerintem az emberben egészen más áll össze erről a dologról, mint mondjuk egy felnőtt személyiségben, hogy ott valójában mi történt, akkor azt gondoltad, hogy ez a játék része, ez benne van, ezt elfogadod, ezt megmagyarázod magadnak, vagy valahogy kimozogsz belőle, hogy jövőre is mehessél. Tehát a gyerek nem is biztos, hogy akkor felfogja, hogy valójában mi történik. Sokan zárkoztak el egyébként attól, hogy megszólaljanak? Vagy sokaknál érezted azt, hogy ez olyan sebb, hogy akár beszélni sem mernek róla? Vagy hogy félnek a következményektől, ha mondjuk arccal felvállalják, hogy mi történt ott valójában?
Nagyon sokan, igen, és tehát nyilván azoknak nagyon nehéz, akik ezekben a szexuális játékokban részt vettek, tehát ők a szégyen miatt nem mennek erről, ami egy teljesen természetes érzés erről beszélni, de ami nagyon érdekes, hogy azoknak is nagyon nehéz erről beszélni, akiknek meg csak a jó emléke van, mert nem tudják összeegyeztetni ezeket az újonnan megtudott rossz dolgokat azokkal az emlékekkel, amik nekik vannak, és ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat, hogy ez a kettő együtt valahogy tudjon az emberben létezni.
Volt olyan reakció, aki azt mondta, hogy ez biztos, hogy nem történt meg, hogy ez nem igaz, vagy hogy ezt a gyerekek kitalálják, mert annyira egy idealizált dolog élt a fejében erről a táborról?
Nagyon sokan voltak, igen. Tehát volt, aki már azt mondjuk tudomásul vette, hogy ilyesmi történt a Sipos körül, de akkor is azt mondta, hogy a táborban biztos, hogy nem. Tehát megpróbálják ezt a kettőt valahogy úgy szétválasztani, hogy ez egy, mint hogyha egy másik emberről lenne szó, és a tábor az makulátlan maradjon.
Hát igen, mert azért ez egy belső kör volt, igen, mondjad.
Tehát ilyenek a táborban is történtek, én konkrétan tudom. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem történt meg, az hazudik, az egyszerűen hazudik, és megpróbálja, hogy mondjam, a tábort megtartani olyan idealizáltnak, mint amilyen.
De nem lehet, hogy azért, mert nem volt benne minden gyerek, hanem egy belső kör, akik egészen odáig jutottak, hogy mondjuk a tanár zaklassa őket mondjuk egy sötét szobában, ahol négyen vannak, de nem tudott erről mindenki?
Hát azért, mert valamiről nem tudok, akkor utólag, ha azt mondják, hogy megtörtént, akkor nem tagadom le.
Mondja, Jani, mit akartál kérdezni?
Pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye nagyon sokan vannak olyanok, akik esetleg el sem hiszik, hogy mi történt a táborban. Van a filmnek egy nagyon jellemző momentuma, azon én teljesen megdöbbentem, és kicsit olyan általánosnak is éreztem, amikor a tábornak a személyzetét, talán a konyhás néniket kérdeznek meg arról, illetve szembesítenek ezzel az ügyel, és akkor ők elmondják, hogy ők el nem tudják képzelni a tanárról, és biztos csak valaki ártani akar neki, mert irigy rá, meg mert tönkre akarják tenni, stb. Tehát ők meggyőződésesen azt mondják, hogy ez nem történhetett meg.
Judit, te a film elején és a végén is ugye a gyerekeddel való kapcsolatot hozott be, aki táborba megy. A filmnek az ötlete, vagy magának a dolognak a feldolgozása, akkor inkább így kérdezem, az szorosan összefügg azzal, amikor a gyermeked azt mondta, hogy anya, akkor most én is táborba megyek?
Hát itt időben összekapcsolódtak a dolgok, ugye, mert én észrevettem magamon, hogy nagyon túlféltem a gyerekeimet, és bizonyos helyekre, ahol nagyon nem látok be, oda nem merem őket elengedni, de ennek nem igazán tudtam a pontos okát, és aztán ahogy nőttek, ugye egyre inkább próbáltak szabadulni tőlem, és aztán jött ez a cikk a 444-en, amit a Magyari Péter írt, és akkor szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen ez innen jön belőlem, ez a félelem.
Hogy egy csomó olyan dolgot kaptál ott meg, ami aztán tulajdonképpen okozott egy szorongás, amit az ember addig nem realizál, amíg fel nem fedi ennek valójában a mélyét, hogy miért féltem túl a gyereket. Igen, az ott tudat alatt szépen eltemetve dolgozik. Te találkoztál a Sipossal, megpróbáltad rávenni, hogy mondjon néhány mondatot, vagy hogy tudjál vele interjút csinálni. Hajlott rá, elzárkózott, elzavart, milyen volt, amikor próbáltál vele kapcsolatot létesíteni?
Hát igen, én éveken keresztül próbáltam vele kapcsolatba lépni, nagyon sokáig nem reagált semmit, aztán elkezdtünk levelezni nagyon lassan, tehát hogy mindig hónapokat kellett várni egy-egy válaszra, de ott volt benne nyitottság arra, hogy kommunikáljunk. Amikor egy picit elkezdtem megérteni, hogy mi a szándékom, hogy megértsem a dolgokat. És aztán nagy nehezen összehoztunk egy találkozót, amikor azt mondta, hogy kamerát nem vihetek magammal, de ez egy kellemes beszélgetés volt, hosszú, de kellemes beszélgetés volt, és annak a végét is úgy zártuk le, hogy azt mondta nekem, hogy még gondolkodik azon, hogy részt vesz-e a filmben, illetve ígért nekem archív anyagokat, amiket ő vett fel a táborban, és aztán onnantól kezdve se kép, se hang, tehát soha többet nem reagált semmire.
Amikor eljöttél arról a találkozóról, milyen kép élt erről az emberről? Ő tudja, hogy hány lelket, hány gyereket nyomorított meg, felmenti saját magát, és azt mondja, hogy nem csináltam semmi rosszat, amit a gyerekek ne akartak volna. Összeállt egy magyarázat a viselkedésére a lelkében, vagy van egyfajta beismerés? Vagy rájön ez a fajta típus, hogy tulajdonképpen mit csinált? Vagy úgy láttad, hogy egyáltalán nem is fogja, hogy mi történt valójában?
Nagyon-nagyon nehéz ezt megítélni kívülről, mert ő egy nagyon-nagyon intelligens ember. Én éreztem megbánást, de akkor ezt verbalizálta, hogy mit bánt meg mit csinálnom a másképpen, meg nem is táboroztatna talán. Tehát egy csomó olyan dolgot mondott, amit tulajdonképpen én hallani akartam, és nekem ez megnyugtató volt, hogy ezeket a dolgokat mondja. És aztán később abból, hogy ő mégsem nyitott, meg mégsem volt hajlandó kommunikálni, azt éreztem, hogy ezek nem voltak valós vagy igaz szavak. Illetve eszembe jutottak később dolgok, amiket ott mondott, amiből meg mégis azt éreztem, hogy azért ő menti magát. Tehát azért mondott olyan dolgokat, hogy azért nem ő volt az egyetlen ilyen, aki ilyesmit csinált, ugyan már azért nem ezek voltak a legnagyobb bűnök Magyarországon. Szóval, hogy
csak van egy önfelmentés a dologban.
Igen.
Magyarországon él, vagy ő elköltözött, elvonult?
Hát amikor a cikk megjelent 14-ben, ő akkor külföldre költözött. Nem tudom, ugye most már mi sem vagyunk évek óta kapcsolatban, tehát nem tudom, hogy most épp merre van. Sajnos hallottam nyugtalanító híreket arról, hogy tanít külföldön, de hát erről semmi biztosat nem tudok, de nem jó érzés.
És nem akarsz utána menni? Már legalább így azt, hogy ha kiderül, hogy tényleg tanít, akkor csak így kiküldeném a filmet az iskolába, hogy kedves igazgató hölgy vagy úr, ő az, aki most önöknél tanít.
Hát az már valószínűleg nem Judit felelőssége, vagy
hát
ezt
tudom,
már nem
de lehet. Igen, én pont azt mondom, hogy Misivel beszélgettünk kint, és azt mondtam,
hogy tudja meg mindenki, hogy nem, ahogy világ, egy szexuális bűnözőt
igen,
is nyilván tartanak mondjuk Amerikában.
Én a világ legbékésebb embere vagyok. Én oda mennék és megölném ezt a csávót, érted?
Vagy kasztrálnád,
igen. Vagy ha az én gyerekemmel, én soha senkit nem akartam megütni. Ha az én gyerekemmel ezt megcsinálta volna, akkor én most azt mondom, hogy én oda
megyek. Hát sok szülő gondolkozik így, igen, vagy hogy ilyen embert kasztráljanak. Igen, igen.
Ne jussanak ilyen helyzetbe, hogy eldönteniük, hogy megteszik-e vagy sem.
Igen. És amit Judit mond, hogy általában az önfelmentés azért ott van, tehát hogy ők nem betegségként, vagy ferdehajlamként, vagy gyerek életek tönkretevőjeként gondolnak saját magukra, hanem felmentik, hiszen nincs tisztában a saját betegsége sem, és azt mondja, hogy ő más is benne volt, hogy ezt más is csinálta, hogy a gyerekek is akarták ezt a dolgot. Miért tartottad fontosnak ezt az önterápián kívül erről beszélni? Mert számomra a legnagyobb tanulsága az ennek a filmnek és az ilyen típusú beszélgetéseknek, hogy minden szülőnek nagyon résen kell lenni, és ez bármikor, bármelyik gyerekünkkel, bárhol, bármelyik táborban megtörténhet, és hogy ne gondoljuk azt, hogy tényleg utcán sötét ballonkabátos emberek fogják ezt elkövetni, mert leginkább ennek nem ez a módja, hanem tényleg a gyerekek bizalmasai élnek vissza a gyerekek bizalmasába. Hogy volt neked is egy ilyen, a terápián kívül egy ilyen, hogy ismerjék meg a szülők ennek a dinamikáját, hogy mi történik valójában egy ilyen helyzetben, Judit?
Igen, igen, abszolút. Tehát az önterápia az nem volt ilyen formán, vagy hogy mondjam, tehát a film az nem erre volt, hogy nekem ez az önterápia létrejöjjön, mert ahhoz elég volt az a munka, amit ezzel kapcsolatosan elvégeztünk, az a belső munka, vagy amit csoportosan tettünk akár, de azt gondoltam, hogyha ez nyilvánossá tesszük, tehát hogyha ebben emberek be tudnak tekinteni, hogy mások hogyan végzik ezt a munkát el, azzal fel tudjuk nyitni igen a szemeket, hogy, és, nem, és tényleg nem az a megoldás, hogy bezárjuk a gyerekeinket, amik fel nem nőnek, de hogy tudatosnak kell lenni, kell velük folyamatosan beszélni, a tanárokkal, pedagógusokkal, edzőkkel is folyamatosan kommunikálnunk kell, és észre kell vennünk a pici apró jeleket, és a pici visszaéléseket is. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy beszéljünk az apró határátlépésekről. Tehát nem ott kezdődik a dolog, amikor már szexuális játékokba von be egy tanár egy gyereket, vagy egy táborvezető. És hogy ezeket is vegyük észre. És ami nekem most nagyon jó tanulsága a történetnek, hogy azt érzékelem, hogy egyébként a mai fiatalok, akikkel eddig beszéltünk a film kapcsán, hogy ezeket az apró visszaéléseket, megaláztatásokat már sokkal inkább észreveszik, mint mondjuk a mi generációnk, vagy a mi szüleink generációja, akik ezekre még bőven azt mondják, hogy ugyan már, egy kicsit megalázunk egy gyereket, meg kiállítjuk, meg megbüntetjük, meg segberúgjuk, meg megpofozzuk, ezek mind rendben vannak, mi is felnőttünk valahogy, úgyhogy, és belőlünk is azért lett ember. És az meg jó, azt jó látni, hogy a fiatalok már ezeket jobban észreveszik, mert hogy szerintem a dolgok ott kezdődnek.
Hát hogy nem, meg hogy megtanítsd nemet mondani, meg hogy kiállni magáért, meg hogy felismerj, hogy egy szituációban egy általa szeretett személy már pont a szeretetével és a bizalmával él vissza, hogy arra hogy lehet nemet mondani, és mit kell csinálni egy gyereknek egy ilyen helyzetben. Judit, nagyon szépen köszönjük, örülök, hogy beszéltünk így telefonon is, mert ugye tudjuk, hogy nem vagy Magyarországon. Gratulálunk a filmhez, mert tényleg nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon szép, úgyhogy reméljük, hogy sok helyre eljut, és sok díjat nyertek vele.
Mi köszönjük, mi apukák és anyukák.
Igen, igen. Örülök, hogy beszéltünk, Judit. Köszönjük szépen, köszönjük.
Nagyon örülünk, köszönjük.
Köszönjük Olá Juditnak, csáó, köszönjük szépen, hello, hello. Ugye visszatérés Epipóba ez a film címe, ezt többen kérdezték még itt.
Néhány kérdés a hallgató, miért nem ítélik el, ugye ezt lehet, hogy nem mondtuk el, hogy ez elévült gyakorlatilag.
Misővel még beszélgettünk, hogy a tábor egyik részvevője, hát valaki most jött be az adásba, hogy ez elévült, tulajdonképpen eltelt egy csomó év.
Ezek 30 éve történtek, elévültek. Ha most történne, és később derülne ki, akkor már nem évülne el, mert a 444-es cikk után a parlament törvényt változtatott, és ezek a dolgok soha nem évülnek el.
És ez milyen jó, hogy igen, nincs az, hogy 25-30 év, hanem igen. Bármikor bárki előszedhető.
Így van.
Igen, azért ez egy érdekes dolog, Feri, amit te mondasz, hogy azért legalább ezt a filmet elküldeni az iskolának. Ahogy Amerikában a szexuális bűnözőket, pedofilokat nyilván tartják, hogy hol lakik, hogy tud, hogy a gyereket közelében van egy ilyen, hogy soha többet gyerek közelében nem mehessen. Tehát, hogy azért, ha már a büntetés elmarad, sajnos, akkor legalább ez, hogy soha többet ne taníthasson. Legalább annyi, hogy valahogy megtudni, hogy hol van az ilyen ember, és hogy kik kell dolgozni.
2000 kilométerre innen, ahol belép, és azt mondja, hogy kérem, az én országomban engem üldöztek, én elmenekültem, itt vagyok, kiváló pedagógus vagyok, jöjjön uram, tanítson. És közben van egy ilyen sztori, és nem felelősségre vonnak benneteket.
Nem, hát ez már nem is Judit illán. Felelőssége. Persze, csak igen. Mondom, hogy igen, azért ez járna. Ez járna mindenkinek. Igen, 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 igen. Misi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt maradtál, és végighallgattad a beszélgetést. Örülök, hogy beszéltünk.
Köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen. 4 perc van pontosan, 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után.
Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.